A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Üdvözlöm a hallgatókat! Ha olyan foglalkozásokat kellene felsorolnom, ami nem szerepel egy mai pályakezdő álmai között, valószínűleg az író is köztük lenne. Megfoghatatlan, megélhetés szempontjából minimum kérdéses, ráadásul a felmérések alapján egyre kevesebb szép irodalmat olvasunk. Sőt, a legtöbb fiatal fejében élő kép szerint az író egy olyan ember, aki dohányfüstös művész szalonokba elvonultan, nagy karfás fotelben ülve görnyed az íróasztala fölé, és a legkevésbé sem fiatal. Ennek ellenére a kortárs magyar irodalom köszöni szépen él. Sőt, a pályakezdő szerzőket támogató Fiatal Írók Szövetsége már több mint 25 éve dolgozik azon, hogy a 40 alatti irodalmároknak legyen helye a kulturális térben. Hogy ez mennyire számít nehezített terepnek, és hogy egyáltalán milyen a helyzet a kortárs szerzők világában, arról Margetin István novellistával, a FISZ próza műhelyének tagjával beszélgetek. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, István.
Köszönöm szépen, szia Bence, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ez a fiktív pályaorientációs lista, ezen neked szerepelt az, hogy író? Író akartál lenni?
Igen is, meg nem is. Azt hiszem, hogy ez az őszinte válasz. Gondolkodtam, hogy idefelé sétáltam, hogy indult ez az egész. Az igazság, hogy nem tudom. Tehát, hogy innen visszatekintve az az élményem, hogy mindig ott volt, hogy én egyszer író leszek. Igazából kérdés nélkül, viszont az nem volt mellette, hogy én ebből fogok megélni. Uh-huh. Ezért...
Bocsánat, ez azt jelenti, hogy így szívesen írogattál a íróasztal fióknak, és ez így benned volt, hogy írni fogsz, és hogy ezt majd valaha a szakmáddá, foglalkozásoddá váljon. Ez volt egy távolabbi elképzelés?
Mégis nem is írogattam olyan sokat. Ráadásul. Édesanyám egy nagyon praktikus ember volt, és ezért, amikor befejeztem az általános iskolát, akkor úgy döntött, hogy nem kéne nekem gimnáziumba menni. Ki tudja, hogy mi lesz itt, jobb, hogyha szakmám lesz.
Aha.
Úgyhogy én akkor elmentem az akkor még létező Kalmár László számítástechnikai szakközépiskolába, és kitanultam a programozó szakmát. Aztán, amikor befejeztem a középiskolát, akkor megint volt egy lehetőség, és fontolgattam, hogy milyen izgalmas volna esztétika szakra menni, és elmentem, jelentkeztem programtervező matematikus szakra. Tehát, hogy akkor is inkább a megélhetés és a biztos választás mellett döntöttem. Ugyanis valamikor az évek során azt hallottam, sajnos nem tudom kitől, hogy a prózaírás az azon kevés szakmák egyik, amit nem muszáj nagyon fiatalon elkezdeni,
Aha. Sőt,
érdemes megérni rá.
Aha.
És ettől én így megnyugodtam, hátradőltem, majd eljön az én időm, addig elmegyek dolgozni, gyűjtöm az élettapasztalatot, és akkor egyszer csak majd. Valahogy így.
És a középiskolai, vagy akár általános iskolai irodalom órák során azért mégis ott volt ez a fejedben, hogy tehát akkor, amikor tanultad azokat a szerzőket, nem tudom, hogy miket olvastattak veled kötelező olvasmányként középiskolában, az inkább közelített ehhez a távolati célhoz, ami most már ugye valóság, vagy inkább megerősített abban, hogy jó, akkor ezzel majd ráérek később találkozni?
Azt hiszem, hogy nem voltam egy nagyon reflexív kisgyerek. És írogattam én a verseimet általános iskolában, de akkor a vers nekem, független attól, amit magyar órán tanultam, az valami rövid soros rímelő ízé volt, és középiskolában már inkább novellákat írtam, nem sokat, de néhányat, de akkor is, mintha teljesen független lett volna, hiszen klasszikus irodalmat tanulunk az iskolában, és mintha ennek nem sok köze lett volna ahhoz, amit én csináltam, vagy csinálni képzeltem. Tehát, hogy két külön pályán mozgott ez az én agyamban.
És akkor nem rettentett el, hanem tudtad, hogy ehhez képest létezik a kortárs, még hogyha akkor még nem is tudtad, hogy így hívják. Vagy azt érezted, hogy amit te írsz, az nagyon más, mint mondjuk, amit Jókai írt.
Ugye mondtam, hogy volt bennem ez a bizonyosság, hogy író leszek, de szerintem ez teljesen indokolatlan bizonyosság volt. Tehát, hogy tényleg semmi racionális alapja nem volt ennek, hogy ez majd így fog történni. Mint egy ilyen preview a jövőből körülbelül ennyi. Semmi normális indokot nem tudok rámondani, hogy mitől kellett annak így lennie.
Pont az adás előtt beszélgettünk Gyürke Katával, a szerkesztőmmel, és ő mondta, hogy Eszterházyról is ezt tartja a legendárium, hogy ő is mindig tudta, hogy író lesz, csak nem írt nagyon sokáig egy sort sem, de valahogy ő is érezte, úgyhogy már is Eszterházy nyomdokaival lévdél, ezt megadom neked legalábbis mentalitásban. És akkor hogy jött el mégis ez a pillanat? Esztétika szak elvégzése, és egyszer.
Ugye az nem történt, tehát hogy én az esztétika helyett a programtervező matematikus szakra jelentkeztem, de az nem sikerült, mert elrontottam a matek felvételét, úgyhogy én papíron matek infotanár vagyok, és az IT-ban dolgoztam sokat, programozóként, menedzserként, tanácsadóként, így szépen jártam a ranglétrát. Folyamatosan feszített ez, tehát, hogy voltak ilyen határszámok az életben, hogy mikor akarok elkezdeni most már tényleg írni, és ezeket sorra így elbuktam. De azért egyre kevésbé bírtam várni, és aztán volt egy pont, amikor már nem bírtam magammal, és akkor úgy döntöttem, hogy el kell kezdeni, és akkor kerestem a képzéseket, akkor kerestem társaságokat, és végülis akkor akadtam rá a FISZ próza műhelyére. Visszanéztem, 2017 végén voltam először.
Beszélünk majd akkor erről is, a műhelyekről, meg eleve ezekről a közösségekről, a körökről, amikről most beszéltél, de így, hogy akkor most már... Hát mennyi, 7 éve nagyjából, igen, hogy belecsöppentél ebbe a szerzői életútba. Mit látsz? Milyen perspektívák állnak előtted, vagy bárki előtt, aki abból a szempontból sorstársad, hogy pályakezdő írónak nevezheti magát? El lehet jutni bestselleri magasságokba egyáltalán ez a cél? Meddig terjednek azok a dimenziók, amiket itt most, ahol vagy, látsz?
Bizonnyal el lehet jutni bestselleri magasságokba, van ilyen, akit ismerek és sikerült, de szerintem azokban a körökben, ahol én mozgok, nem ez a cél. Tehát, hogy a szép irodalom és a zsáner, az én úgy látom, hogy nagyon élesen állválik itthon, és aki a szép irodalmat célozza, az nem is hiszem, hogy álmodik bestsellerségről.
Akkor mi a cél? Ha van cél egyáltalán, azon, vagy ez ilyen lárpurlár alkotói forma?
Nehéz.
Ne erre, hogy nem akartalak sarokba zorítani egyből itt az elején.
Nem baj, azért hadd gondolkodjak hangosan. Én azt gondolom, hogy sokféle cél van. Egy kicsit hadd hasonlítsam az előző életemhez, ugye az IT-ből jövök, és amikor az IT-n belül szakmát váltottam, akkor annak mindig az a felismerés volt az oka, hogy azt a szakmát, amit éppen végzek, már nem akarom tovább tanulni. Azt hiszem, hogy jó programozó voltam, legalábbis sikeres, de ahhoz, hogy az ember sikeres programozó maradjon, folyamatosan tanulni kell, és ez már nem érdekelt annyira. Aztán menedzser lettem, azt a szakmát is folyamatosan tanulni kell, az sem érdekelt annyira, stb. És a személyes célom, inkább ezt mondom, az irodalomban azt látom, hogy annyira végtelen lehetősége van a tanulásnak, és végtelen változatos, hogy itt nem tartok attól, hogy monotonná válik a tanulási kényszer, vagy hogy akár nagyon hasonló dolgokat kell lekövetnem pusztán azért, hogy a felszínen maradjak, hanem tényleg itt van egy végtelen horizont, és akkor tudok nézelődni bármerre, és elképesztően izgalmas. Tehát, hogy ilyen szinten lárpullár. Én azt gondolom, az én célom mindenképpen. Biztos vannak olyanok, akik mondani akarnak valamit. Biztos vannak olyanok, akik magukat akarják megmutatni. Én az irodalmat, hát... kicsit olyan célom, talán a világ megértésére szeretném használni. Tehát, hogy
saját magad megértésére? Tehát, hogy a saját magad elé tartasz ezzel tükröt vagy nagyítót? Vagy közvetítői szerepben is? Hogy megértetni, ahogy te látod a világot másokkal?
Egy harmadik választ mondanék. Én azt hiszem, hogy engem mások jobban érdekelnek, mint önmagam. Elég introvertált vagyok, rengeteg időt töltök magammal, tehát, hogy működik ez az önreflexió, de... ez azt hiszem ritkábban ad, nem soha, de ritkábban ad anyagot az íráshoz, viszont nagyon sok minden van a világban, amit nem értek. És az a gondolatkísérlet, hogy akkor ez honnan jön, ez hova megy, ez miért történik, ennek mi lehet a háttere, az nagyon izgalmas, és sok esetben ez indítja be nálam a szövegeket. És bocsánat, és ez nagyon szabad, mert hogy nem kell ragaszkodni az igazsághoz. Az fontos, hogy egy potenciális igazságot megtaláljak ilyenkor, de a valóság megtörtént igazsága az nem köt ilyen szinten.
Ne haragudj, és most már tényleg hamarosan elszakadunk a középiskolai élményeitől, vagy az iskolai élményeitől és azoktól a mintáktól, de ez azért tényleg nem nagyon egyezik a klasszikusok által belém nevelt vagy belém égett irodalomképről. Tehát volt benned tudatosság azzal kapcsolatban, hogy akkor elválasztom magamat és az én írói tevékenységemet a nagy klasszikus, akár a kötelező olvasmányoktól? Vagy egyszerűen csak tudatosság nélkül írsz, aminek egy jól esik, és utólag visszanézve látod, hogy ez más?
Akkor nem volt bennem tudatosság, ez egészen biztos, és akkor, amit akkor írtam, az nem is lesz soha publikálva, tehát ez nem az a célja, nem az a... mindegy, nem. Nem magyarázom tovább. Később alakult ki ez a tudatossága, ahogy elkezdtem tanulni az írást és az irodalmat, és abszolút nem az a cél, hogy eltartsam magam klasszikus íróktól, sokkal inkább az nagyon izgalmas, hogy mit lehet tőlük tanulni, és hogy mi az, ami ma is aktuális, akár nyelvileg, mi az, ami változott. Olyan szinten fontos eltartani magam a klasszikusoktól, hogy ne váljak epigonnál, hiszen jobb mészői úgysem leszek, mint mészői, stb. Behelyettesíthető a név, viszont amit ők tudtak, azért arra építünk, arra alapozunk.
Egy jól fizető és biztos, gondolom, multis pozíciót adtál fel azért, hogy az írással foglalkozz. Meg lehet ebből élni? Van piaca a mai kortárs irodalomnak? Nyilván provokatív is a kérdés.
Hát persze a rövid válasz az, hogy nem. Illetve nagyon kevés olyan példa áll előttünk, ahol igen, azt mondják, hogy a gyerekkönyvek azok jól hoznak. Vagy például ugye, hogyha elég nagy életműve van az embernek, ami nekem nulla kötet jelenleg, tehát ez egy távoli cél, akkor a Digitális Irodalmi Amerika Akadémia is lehet egy ilyen, de hát ez nagyon szűk körnek és nagyon távol a pályán. Abszolút aktuális egyébként ez a beszélgetés. Mostanában, nem emlékszem melyik hónapban, de mostanában és abszolút felszínen van, jelentek meg a Deres Kornéliának az eszélyi könyves magazinon, a Pánod, nem tudom, hogy kell kimondani, projekt keretében, és neki az egyik eszély, ez pont az irodalom és pénz viszonyáról szól, és arról, hogy hát nem, persze, hogy nem, akkor sem, hogyha az ember szerkeszt mellette és bevállal egy csomó mindent. Ő egyébként felvetott ötleteket is, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, ami szerintem izgalmas, és lehetne egy nagyon jó diskurzusnak a kezdete, meglátjuk, hogy ez hova vezet.
És miket vet fel? Vagy mi az, ami a te szűrődön keresztül érdekesnek hat?
Hát inkább azt mondom, hogy amit megjegyeztem.
Az hatott érdekesnek.
Akár a nem is konkrétan csak az írókra, azt hiszem, hanem hogy a művészekre vonatkozó különböző adózási szabályok, egészségügyi támogatás, illetve azt is felvetette, hogy lehetne ez egy akár egy fix állás is, tehát, hogy teremteni X álláshelyet, és aki azt íróként betölti, az annak megfelelő fizetést, díjazást kap.
Tehát munkahely.
Igen.
Fixért, és akkor az embernek csak idézőjelesen csak írnia kell, és nem a megélhetésért.
Igen.
Te egyébként kerestél, vagy kellett keresned ilyen-olyan szövegírói feladatokat? A fizetés kiegészítés, vagy megélhetés biztosítása szempontjából?
Kellett keresnem, illetve kerestem, viszont nekem nagyon könnyű helyzetem van, mert hogy van egy nagyon erős múltam egy más szakmában. És ezért például tavaly évben azzal egészítettem ki az életemet és a tartalékaimat, hogy a volt cégemnek a szakmai blogposztjait írtam. Hiszen van egy írói gyakorlatom, ugyanakkor abban a szakmában nagyon el vagyok mélyülve, tehát tudok olyan tartalmakat gyártani, ezzel a csúnya szóval élve, ami annak a szakmának mélységeiben megfelel, tehát egy marketing ügynökség által talán nem megugorható, ugyanakkor összeharakva.
Attól még távol járunk, hogy az előbb említett módon bejelentett munkahelyen lehessen írni, illetve az adózási szabályokat is felhoztad. Mégis milyen állami vagy strukturális lehetőségeket kínál neked az a környezet és társadalom, amiben élsz? Most gondolok itt konkrétan állami pályázatokra, vagy támogatott szerzőkre, támogatott művekre. Felkarolja valahogyan az állam, vagy bármelyik minisztérium a pályakezdő írókat? Vagy amennyit te látsz ebből?
Hát, amit mindenképp meg lehet említeni, ez a Móri Zsigmond ösztöndi, ami nem tudom, 10-12 a fiatal szerzőnek ad a ösztöndíjat. Most már talán fél éven keresztül, de megmondom őszintén, mióta kiöregettem a korhatárból, azóta nem követem annyira a feltételeit. Ez mindenképpen van. Illetve hát jelennek meg kötetek NK a támogatással. Tehát igazságtalan volna azt mondani, hogy nem támogatja az állam. Ugyanakkor azért az is látszik, hogy küzdenek a kiadók, hogy jelennek meg olyan Facebook posztok, hogy a fenébe már megint nem sikerült pályázati pénzt kapnunk, és azért ezek a köteteink nem biztos, hogy meg tudnak jelenni idén, úgyhogy hát bizonyan lehetne több és jobb. Illetve ugye, hát azért ketté szakadt a magyar irodalom, vagy bizonyos elméletek szerint mindig ketté volt szakadva, de hogy nagyon látszik az, hogy aránytalanok ezek a támogatások és az elosztás.
Tehát vannak támogatások és van pénz, csak nem olyan széleskörű a támogatottak száma és névsora, mint amennyi pénz van erre?
Azt hiszem, hogy ez egy szép megfogalmazás. Igen.
Maradjunk szépen ilyen virágnyelven. most már igen, 7 éve, lassan egy évtizede benne vagy ebben a körben, ebben a közegben. Mit látsz, mit tapasztalsz? Olvasnak ma kortárs irodalmat az emberek? Vesznek könyveket?
Hát ugye, mivel a saját kötetem még nem jelent meg, ezért ilyen tapasztalat nincs. Bizonnyal olvasnak, szerintem nagyon szép pozitív példa a mai.hu, ami tényleg egy elképesztően aktív és izgalmas közösség, és szerintem nagyon jót tesz, hogy az olvasók elmondhatják a véleményüket egy fórumon, és megvitathatják. Azt gondolom, hogy van egy nagyon aktív része a társadalomnak, aki olvas, viszont valószínűleg ez egy nagyon pici.
Bocsánat, csak ha már szóba jött a mai.hu, ezeket te is szoktad olvasgatni és nézni? Nem jelent meg még, ugye önálló köteted, de ilyen közönség visszajelzésekre ez egy jó módszer, hogy szerzőként elolvasni, hogy mit gondolnak egy-egy kötetről, vagy egy-egy történetről az olvasók?
Én azt látom, hogy akinek a kötete megjelenik, az kicsit szorongva nyitogatja majd az első hónapokban. Szerintem jó visszajelzés tud lenni. Hogyha elolvasok egy kötetet, akkor én meg szoktam nézni, miután elolvastam, hogy mit írt róla a szakma, és hogy mit írnak róla a Molyon, mert nagyon izgalmas összehasonlítani a saját véleményemet a szakmai véleménnyel és az olvasók véleményével. Ugyanakkor szerintem az is nagyon fontos szerzőként, hogy az ember kialakítsa a saját esztétikáját. Tehát, hogy az nem lesz, hogy mindenki imádni fogja, és innentől kezdve, hogy ezt elengedtük. Inkább az fontos, hogy tudjam, hogy amit írok, azt miért írom, és miért úgy írom.
És akkor az ember nem esik bele abba a csapdába, hogy csúnya idegen szóval fogalmazva ilyen fanservice-ként, amire látja, hogy harapnak az olvasók és az olvasóközönség, megpróbálja azt újra és újra reprodukálni, nem? Vagy beleszuszakolni mindent, ami trendinek tűnik.
Igen, mondok egy saját példát, hogy mire számítok, jó?
Kérlek.
Én olvasóként sem bánom azt, hogyha egy szövegben nem értek minden szót. Mert hogy van az az élményem, amikor a 4-es-6-oson utazva belehallgatok idegenek beszélgetésébe, és akár olyan nyelven beszélnek, olyan szaknyelven, vagy akár idegen nyelven csak pár szót szedek fel, hogy igazából nem értek mindent, de mégis érdekel, és valahogy bevonz. És ezért az én saját szövegeimben sem minden esetben törekedek arra, hogy minden szó érthető legyen, sőt van, hogy beemelek egy-két mondatot idegen nyelven. Biztos vagyok benne, hogy valaki ezt utálni fogja, de azt hiszem, hogy ezt elfogadtam. Mert hogy pont ez az élmény, amit szeretnék adni, hogy hát tényleg nem értünk mindent ebben a világban, legalábbis én biztos, hogy nem.
Ebben van szerepe a korodnak, a fiatal pályakezdőíró létednek, hogy veszed észre azt, hogy máshogy írsz esetleg szóhasználatodban, tematikádban más embereknek szól, vagy máshogyan szólítanak meg olvasókat a te novelláid, írásaid, mint egy, nem tudom, 50-70 pluszos már úgynevezett befutott író?
Kötet nélkül szerintem annyira kevés a visszajelzés, hogy ezt még nem látom igazából.
Kötet nélkül, bocsánat, de hát folyóiratokban jelennek meg novelláid. Most 2024-ben az év novellái kötetben szintén szerepel ott egy írásod. Tehát azért rendkívül termékenynek számítasz.
Igen, hát köszönöm. Én azt gondolom, hogy a folyóiratot azt leginkább a szakma számára írjuk. Tehát szerintem nagyon kevés elérést kap szakmán kívül. És ez egyébként kezdőíróként, azt nem mondom, hogy jó, de kényelmes. Mert hogy egy ilyen biztonságos bemutatkozási lehetőség. Megnézi a szakma, hogy ki vagy, elkezdik megismerni a nevedet, elkezdik megismerni, hogy mit írsz. Ez szerintem egy jó lépcső a kötet előtt. Tehát, hogy onnan szakmán kívüli visszajelzés még nem érkezett. Az antológiák szerintem több emberhez eljutnak, de mondjuk olyan nincs, hogy Facebookon rám ír valaki, hogy olvastalak, és akkor ezt gondolom. Úgyhogy inkább a másik oldal, másik irányból mondanám, annak ellenére, hogy talán mondhatjuk, hogy fiatal szerző vagyok, legalábbis a pályakezdő értelemben mindenképpen, annyira gyorsan változik a nyelv, hogyha én egy olyan szöveget írok, amiben mondjuk tinédzserek vannak, akkor az biztos, hogy megnézetem a barátaim tinédzser gyerekeivel. Tehát, hogy... Bízom benne, hogy bár korban közelebb vagyok hozzájuk, talán tudok hozzájuk szólni, de azért igen.
Fontos egy ilyen reality check, megint egy külföldi szót hoztam be, de hogy egy ilyen leellenérzése a valósággal, hogy tényleg jól képzeled ezeket a dolgokat.
Igen, és meg hogy ez a nyelv még aktuális, tehát hogy ahogy én káromkodtam középiskolában, az most már nagyon ciki, igen, vagy még éppen aktuális. És egyébként most, hogy mondtad a reality check-et, hát a hétköznapi beszédben én is erős vagyok anglicizmusokban, ez szerintem az IT miatt is jön, azért ezt igyekszem visszaszorítani a prózában.
Nem írtak rád Facebookon, gondolom ezt úgy értetted, hogy, vagy hát igen, gondolom úgy értetted, hogy olvasók.
Igen.
De a szakmán belül azért biztosan vannak visszajelzések. Nem tudom, hogy ott konkrétan Facebookon rád írásból áll, de hogy írt, mondtad, hogy ezek a folyóiratok, ezek főleg még szakmán belülre szólnak. Létezik szerzői közösség? Megdicséritek egymás munkáját? Építő kritikával illetitek egymást? Mennyire erős ez a fajta összetartás ebben a közegben?
Én azt hiszem, hogy lehetne sokkal erősebb, és ezzel magamat is kritizálom. Én azt gondolom, hogy a közösségem belüli, baráti közösségeken belül tud ez jobban működni, és hál' Istennek vannak a tényleg nagyon befutott, sikeres és elismert a tapasztalt szerzők között olyanok, akik időnként ráírnak a kezdő szerzőre, hogy na hát István, láttalak itt meg ott, és gratulálok, és hát ez nagyon sokat ad. Tehát, hogy én talán három ilyen üzenetet kaptam, és mind a három nagyon fontos.
Annak idején nem is olyan régen még voltak olyan irodalmi körök, mint a József Attila kör például. Léteznek még hasonlók? Van ilyenfajta művészeti összetartás, akár társművészetekkel együtt? Mert azért mégiscsak művészeti pályán mozogsz, vagy nem tudom, hogy egyáltalán ezt így durva-e kimondani magadról, hogy művész vagyok. Van ilyen sorsközösség? Tevékenyen összeülnek-e a sorstársak, hogy egymás segítsék? Tudsz-e te ilyenről?
Inkább azt mondanám, hogy láttam már ilyet.
Legendák nem. Szólnak arról, hogy...
Láttam már ilyet, de mivel nem vettem benne részt, azért az eredetét nem tudom. Tehát hogy lehet, hogy akár gyerekkori barátságokból alakult ez ki, és így dolgozik együtt a különböző művészeti ágakban érdekelt személyek. Illetve szerintem az fontos kimondani, hogy vannak olyan folyóiratok, irodalmi folyóiratok, ahol nagyon nagy figyelmet kapnak egyéb művészeti ágak is. A Mi útnak a megjelenése szerintem az nagyon híres. A pre.hu portál például a külön rovatokat tart fent a nem irodalmi művészeti ágaknak, és egyébként szerintem a Pre az tekinthető műhelynek is, úgyhogy talán vannak.
Hogyha egy picit ezt a kérdést kibontjuk, amikor a írók, szerzők nem csak egymással találkoznak rendszeresen, hanem az olvasókkal, abból is, hogyha megvizsgáljuk az irodalmi közélet alakulását az elmúlt évekre visszatekintve, azt láthatjuk, hogy minthogyha egy nagyon megszaporodtak volna az író-olvasó találkozók, a különböző felolvasó színházi estek, és a többi, és a többi. Ez szükséges, szükséges azért, mert a mai időkben ez kell ahhoz, hogy az ember el tudja adni a saját könyveit? Hogy látod, mit tapasztalsz?
Valószínűleg segít, hogyha látszik a szerző. Nagyon sokáig az a mondata köszönt vissza az irodalmi közegen belül, hogy az író halott. Ami mondjuk egy műhely szituációban nagyon fontos alapszabály, tehát hogyha viszel egy szöveget és arról véleményt kapsz, akkor ne kezd el megmagyarázni, hogy miért írtad rosszul, hanem próbálj meg megfigyelni és befogadni, hiszen abból tudsz tanulni. Ugyanakkor én azt látom, hogy kifelé a közönség, az olvasók felé egy kicsit törik, vagy szakad ennek a mondatnak az érvényessége, hogy az író halott. Ugyanis az nagyon izgalmas, hogyha az író él. De továbbra sem olyan szinten, hogy megmagyarázza, hiszen az is nagyon izgalmas, hogy egy szövegnek rengeteg olvasata van, és azt meghallgatni, hogy kinek mit jelent az adott szöveg, akkor is, hogyha a szerzőnek mást, szerintem az fontos. Szerintem az fontos. És az ünnepi könyvhét például persze hatalmas ünnep, és mindig nagyon jó látni, hogy rengeteg ember van, és tele van a tér, és tele van a másik tér is. Szerintem ezek fontosak.
Mekkora, hogyan a zenei világban tilos megkérdezni azt, hogy honnan jött a név, az együttes neve vagy a te művész neved, ugyanúgy tilos egy kortárs szerzőtől megkérdezni, hogy és ezt miért írtad, és ez mit jelent, és a mögött mit gondoltál? Most csak picit ez jutott eszembe, hogy mondtad.
Nem hiszem, hogy tilos. Szerintem egy szerző az tudja eldönteni, hogy miről akar beszélni, és miről nem akar. És remélem, hogy ezt megteszem most az állt a beszélgetés alatt így aktívan. Megkérdezni lehet, és sokszor válaszolnak is erre a szerzők, hogy honnan jött, vagy miből indult, vagy akár arra, hogy mit akart, ami persze megnyitja ezt a sebezhetőséget, hogy hát nem biztos, hogy sikerült, de az sem biztos, hogy baj, hogyha nem sikerül.
Margetin Istvánnal, pályakezdő íróval, a FISZ próza műhelyének tagjával beszélgetek, és szó volt itt már a kortárs irodalmi közélet alakulásáról, egyáltalán indítatásról, hogy dönti el egy fiatal, hogy írni szeretne, és hogy kell erre mégiscsak várni, hogy már egy picit megérjen hozzá, hogy az első publikációját azt el tudja érni sikeresen. De ha már itt generációk találkozásáról beszélünk, és mégiscsak azért még az életutad elején jársz, a 2023-as és 24-es év sláger témáját meg kell kérdeznem, enélkül nem lehet elmenni. Mesterséges intelligencia és írás. Használod-e, bevallanád-e, hogyha használtad, egyáltalán hogyan vélek kedtek ti, akár a FIS-ben, akár a szerzői társaságodban a mesterséges intelligencia és a chatbotok felhasználásáról bármilyen írói kérdéssel kapcsolatban?
Közösségi véleményt nem mondanék, sajátot szívesen, annyira még nem kitárgyalt, hogy én itt felvállaljam az írók véleményét, de hát engem is kérdeztek már ismerősök, hogy nem félsz-e, és nem. Én azt gondolom, hogy biztosan tud könyvet írni a ChatGPT, de abban a ritka helyzetben vagyok, amikor szerintem a szép irodalom az előny. Tehát igen, kevesen olvasnak szép irodalmat, sokkal kevesebbet lehet belekeresni. Átbeszéltük, hogy miért nem érdemes igazából ebbe belevágni, de azt hiszem, hogy pont ez a terület, ahol a mesterséges intelligenciának a nagyon nehéz dolga van. Mert hogy én azt gondolom, hogy a szép irodalom rengeteg feladata között az is ott van, hogy reflektáljunk például a nyelv változásaira, vagy akár a kísérletezzünk a nyelv lehetőségeivel, és ha abból indulunk ki, hogy egy ChatGPT elolvas mindent, ami meg van írva, és ezek alapján rakja össze, hogy mit tud, akkor ezzel be is van korlátozva. Uh-huh. Hiszen azt hiszem, hogy nem az a fő iránya, hogy a próza nyelvet megváltoztassa, vagy azon gondolkozzon, hogy most akkor visszatérünk a történethez, vagy éppen a nyelvi lelemény az izgalmas. A zsáner irodalomban valószínűleg sokkal hamarabb fog tudni működőt, eladhatót alkotni.
Csak nem akartalak félbeszakítani, mert még elrévettél.
Elrévettem, mert van egy második fele a válaszomnak. Megkérdezted, hogy én használom-e a munkámban a ChatGPT-t, és azt mondhatom, hogy már egy hete. Mégpedig adatgyűjtésre. Ugyanis hát én igen szeretem a realizmust, én azt gondolom, hogy az jó, hogyha egy prózában a szerző dönti el, hogy mik azok az elemek, amik talán nem realisták, viszont a többinek élik annak lennie, hogy ez jól tudjon működni, ez a kettőség, és ezért én nagyon sokat olvasok, és dokumentumfilmeket nézek, és keresek, hogyha szeretek olyan dolgokról írni, amihez nem értek. És ugye ez innentől kezdve ad egy feladatot.
Akkor informatikus prózád a novellád még nem született.
Nem.
Bocsánat, folytasd.
Nem is valószínű, hogy fog.
Az adatgyűjtésnél tartottam, a mesterséges intelligenciánál.
Igen, semmi gond, emlékszem. Írtam például a whiskyről, és hát nem nagyon iszom whiskyt sem, egészen keveset. Úgyhogy ott hetekre el kellett merülnem abban, hogy ízvilágok és régiók és ilyesmi. És ezt a munkát fel tudja gyorsítani. Tehát a múlt héten nekiálltam beszélgetni a ChatGPT-vel, és kértem tőle top 10 listákat bizonyos témákban, amik most foglalkoztatnak szövegileg. És egyébként nem könnyű, mert én mondtam neki, hogy ne azokat mondja, amikről mindenki tud. Mert abból egy nagyon szép közhelyes prózát lehetne írni. Azt hiszem, hogy még nem tartok ott a promptírásban, hogy az igazán kivételes adatokat meg tudja nekem mutatni, de fogom folytatni a kísérletezést és a játékot.
Bármennyien is jól írsz, a promptírásban még bele tud törni a bicskát. Micsoda szép párhuzam. Ha már így a témákról beszéltél, az egy fegyvertény melletted és mellettetek, mint fiatal pályakezdő kortársírók, hogy más témákat vesztek elő, jobban a szemetek előtt van a valóság. Tehát, hogy te tudod-e témaválasztás során használni előnyként a korodat?
Az kicsit igazságtalannak érzem, hogy jobban előttünk van a valóság. Én inkább úgy mondanám, hogy más valóság van előttünk, és ezt viszont fel tudom használni. Ugye én az irodalmon kívülről jövök. Már elmúltam 30, amikor elkezdtem aktívan irodalommal foglalkozni, tehát van egy nagyon erős tapasztalatom egy másik világban, egy másfajta munkaközösségben, és hát nem én vagyok az egyetlen, aki múlt és tapasztalatokról novellát írt, de szerintem ez mindenképpen egy fontos tapasztalat, tehát hogy azt gondolom, hogy nem csak lehetőség, hanem nagyon izgalmas, és talán egy kicsit még felelősséggé is tud válni, megmutatni azokat a világokat, vagy a világnak azt a részeit, amiket mi ismerünk. Hát én nekem az a nagy szerencsém volt, hogy én rengeteget utazhattam a munkámnak köszönhetően, tehát én dolgoztam külföldön sokat, és ezért az én valóságom az egy kicsit nagyobb is, mint ez az ország. És ezért is, valószínűleg ezért is szeretek játszani a nyelvekkel, nem csak a magyar nyelv különböző árnyalataival, hanem akár az idegen nyelvekkel is a prózámban, és nekem nagyon sokat utaznak a szereplőim, mert van egy képem arról, hogy miért jó utazni, és miért jó világot látni, és különösen úgy, ahogy én tettem, tehát, hogy nem egy 4 napos hétvége Rómában, bár az is rendkívül izgalmas és szép tud lenni, hanem mondjuk fél éven keresztül egy dél-angliai kisvárosban együtt dolgozni a helyiekkel, akik bár programozók, reggel megeteti a csirkét, tehát, hogy tényleg nagyon más világban van, és be tudnak vonni, és el tudják mondani a saját világukat, és nem úgy turistáskodsz, hogy mit mond az internet top 10-es listája, hanem úgy, hogy ők mit ajánlanak, hogy hú, ezt nézd meg, mert ez izgalmas.
Elolvastam egy novelládat, ami még évelején jelent meg, ami egy nőnek jógázás közbeni tapasztalatairól szól. Ez valószínűleg annyira nem saját tapasztalatból született, vagy nem tudom, hogy jogázni például jogáztál-e már, de hogy mennyire gyakran teszed bele akkor a te saját életedet, vagy mennyire, vagy amikor egy tőled távolabb álló élethelyzetről van szó, akkor jön a ChatGPT, vagy akkor ismerősöktől gyűjtesz anyagot, vagy ahogy István elképzeli?
Nagyon nagy a saját tapasztalat része a jogázónős szövegben. A műhelyek egyik legfontosabb felismerése számomra az, hogyha az ember saját élményből, saját tapasztalatból ír szöveget, különösen, hogyha ez traumatikus élmény, abból rendkívül rossz szövegek tudnak születni. És ennek szerintem az...
Itt a traumafeldolgozás, vagy élményfeldolgozás?
Igen, de azon nem volna baj, engem nem bánt, hogy ki miért ír, hogyha utána a szöveg jó. De hogy szerintem az van, hogyha a belső traumákról írunk, akkor annyira csak a saját nézőpontunkból látjuk a szöveget, hogy a szöveg sánta lesz. Egész egyszerűen kimaradnak azok a részek, amitől olvasóként működni tud a szöveg. És én ezt úgy hidalom át, hogyha van egy saját tapasztalatom, akkor vagy csak egy pici élményt használok, vagy pedig odaadom valaki másnak. Odaadom a saját tapasztalatomat egy 15 éves fiúnak, akkor már meg tudom nézni, hogy az ő világában hogyan működik, és azt, hogy a saját magam bezárt élményéből hogyan mozdulok ki, ez megoldja, mert akkor már sokkal jobban körül tudom járni. És hát igen, gyakorlatilag egy rossz jogaóra tapasztalatából született ez a kis szöveg. Nem is volt rossz élmény, inkább csak nevetséges, amikor egy kezdő instruktor minden gyakorlathoz hozzátette, hogy ezt nem lehet jól csinálni. És én addig mindig úgy hallottam ezt a mondatot, hogy ezt nem lehet rosszul csinálni, ami sokkal bátorítóbb. És annyira bennem maradt ez a mondat, hogy ehhez kellett keresni egy szituációt, egy karaktert, és hát egyetlen szöveg sem egyetlen élményből származik, hanem ilyenkor összeválogatódik, valahogy összerendeződik mindaz, ami ehhez kell. De volt olyan szöveg, amikor a harisnyájával küzdő nőről írtam, akkor rengeteg nőt megkérdeztem, hogy akkor odáig nem akartam elmenni, hogy harisnyákat próbálgassak, hogy ez milyen élmény, úgyhogy...
Pedig micsoda látvány lett volna.
Hát meg lehet ezt otthon csinálni zárt körben, és nagyon sokat segítettek. Ugyanebben a novellában a vodkával próbál lemosni a női főhős körömlakkot, és talán a 10. nő olvasta el, mire közölte, hogy vodka nem szedi le a körömlakkot is. Szóval érdemes utána menni a dolgoknak.
A FIS-ről még nem esett szó, de most mindezek a novellák, amiket felsoroltál, meg a teljes írói karriered, az végül is 7 évvel ezelőtt a FIS-nek a próza műhelyében indultak. Milyen munka zajlik ott, ezt tényleg lehet így tanulni? Tehát hogy működik? Egyszer csak bekopogtattál, hogy sziasztok, író szeretnék lenni?
Nagyon szégyenlősen 5 vagy 6 kinyomtatott példánnyal lesétáltam egy sörözőbe, ahol akkor éppen a FIS műhely volt, és az a szerencse vagy szerencsétlenségért, hogy pont sorra is tudott kerülni a szövegem, amit írtózatosan szétszincáltak, és akkor 3 napig nagyon rosszul éreztem magam, de szerencsére az az alkat vagyok, aki ilyenkor felszívja magát, és tanulni tud ezekből. Úgyhogy nagyon erősen bekezdtem, de igen, úgyhogy a kérdésed elejére válaszolva, én azt gondolom, hogy nagyon nagy része tanulható az írásnak.
Bocsánat, megérkeztél oda, és akkor az első tapasztalatod az volt, hogy ez így nem jó, ez ezért nem helyes, és hogy nem írsz jól. Tehát ezzel találkoztál először, most és azt nem a FIS kontójára akarnám felírni, csak azért mégiscsak az elindulásodban ez egy bátorság lehetett, hogyha ezek után azt mondtad, hogy oké, akkor én mégis ezt szeretném tanulni.
Ugye 7 éve járok ebbe a műhelybe, ez alatt a 7 év alatt szerintem egy ilyen 8-10 műhelyvezetővel már találkoztam. A műhelyvezető személyisége az nagyon erősen meghatározza a műhelynek a hangulatát. Vannak elképesztően kedves és léleksimogató emberek, de szerencsére ők is meg tudják mondani, hogy mi nem jó, tehát hogy szerencsére nincsen finomkodás, mert hogy onnantól kezdve nem lenne haszna, és vannak, akik keményebben vagy harsányabban fogalmaznak. Engem ez nem tántorított el, annak ellenére az első tapasztalat ilyen volt.
És hogy néz ki a gyakorlatban innentől kezdve egy próza műhely? Leültök, körbeültök asztalokat, a műhelyvezető azt mondja, hogy akkor most tessék írni egy szórakoztató novellát a harisnyákról, és mindenki ír, majd utána egymásit kritizáljátok?
Nem, hozott szöveggel dolgozunk, illetve egyszer-egyszer volt arra példa, hogy feladatot kaptunk, de akkor is inkább otthon kidolgozni, hogy mindenki nyugodtan a maga tempójában és a maga módján ezt oldja meg. Nem, ez inkább arra lehetőség, hogy a kezdőíró vagy írod, amit éppen gondolsz, és egy ponton szükség van visszajelzésre, akkor elviszed egy műhelyre, ott a legtöbb műhelyen felolvasod, és akkor szépen átbeszéljük, hogy ki mit gondolt erről. Igyekszünk arra figyelni, hogy arról is beszéljünk, hogy mi működött, mert ez egy nagyon fontos része a visszajelzésnek, és arról, hogy mi az, ami esetleg nem működött, vagy hol lehetne javítani, változtatni a szövegen. Egy jó ideje, van egy nagyon erős törzsközönsége a FISZ műhelynek, egy elég összetartó társaság, bár mostanában egy kicsit oszladozik, mert az elmúlt 5 évben 5 lány ment férjhez, hogyha jól számolom ebből a társaságból, és voltak külföldre költözések, és babaszületések, és minden. Na de minden esetre ezzel a társasággal azért egy kicsit most már, mivel régebb óta vagyunk ott, mint a műhelyvezetők, néha tippeket is adunk, vagy kéréseket fogalmazunk meg, és az egy nagyon fontos kérésünk volt, hogy mielőtt a műhelyvezető reflektál egy szövegre, hadd reflektáljunk mi. Mert hogyha a műhelyvezető elmondja, hogy szerinte hogy működik, mit gondol, akkor az el tudja vágni a diskurzust. Ugyanakkor az egy nagyon izgalmas tapasztalat, hogy én mit gondolok a másik szövegéről, ezzel a saját belső szerkesztőmet is tudom irányítani, edzeni, fejleszteni.
A Fiatal Írók Szövetsége az egyrészt tartja ezeket a műhelyeket, másrészt kiadóként is működik, de amikor feltettem a kérdést, hogy léteznek-e még ilyen füstös, művésziesen hangzó irodalmi körök, akkor valahogy nem került szóba ez a FISZ. Hol van ez mégis a kettő közötti dimenzión? Mennyire vagytok ti közösség, mennyire egy, csúnya szóval fogalmazva, programszervező iroda, ami támogatásokat ér el, eszik-e vagy isszák a Fiatal Írók Szövetségét?
Azért nem merült fel, mert lehet, hogy félreértettem a kérdésedet, de...
Lehet, hogy szándékosan félreértettem fel, én sem tudom már.
Én bennem az volt, amikor az a kérdés elhangzott, hogy összművészeti füstös műhelyek vannak-e, és azért én a FISZ-t az irodalom műhelyének tekintem. Én szerintem közösség viszont nagy, és mivel nagy, ezért vannak kisebb közösségek benne. Egyszer vagy kétszer a kíváncsiságból voltam a Líra műhelyen, és egy nagyon jó közösségnek tűnik. A próza műhelyről beszéltem, ahol szintén kialakult egy elég erős évek óta összetartó közösség. Én szerintem minden évben ünnep a FISZ tábor, a nyári FISZ tábor, ami tényleg hatalmas, hát párhuzamosan nem is tudom, 6-8 csoportban zajlik a műhelyezés, 2-3 próza műhely, 2-3 líra műhely, kritika műhely, fordítók, és...
Hány embert kell elképzelni, aki részt vesz?
Nem tudom, szerintem ilyen 150-200 az előfordulhat, remélem, hogy nem mondtam hülyeséget. Érzésre vagyunk annyian. És hát ott legalábbis a reggeli az még talán korai, de az ebéd és a vacsora és a délutáni beszélgetések során. Vagy hát a FISZ tábornak van egy ikonikus eseménye, az utolsó este, amit szövegpokolnak neveznek, amikor bárki, aki részt vett a műhelyeken, felolvashat, és ezzel a lehetőséggel elég sokan élnek is. És ez azért kapta a szövegpokol elnevezést, mert hogy elképesztően hosszú. Hiszen tényleg, hogyha akár csak 50 ember felolvas, és vannak köztük prózisták, akkor az már nem kevés.
Miben tudnak még segíteni a pályaegyengetés szempontjából?
Azt hiszem, hogy különösen annak, aki kívülről érkezik, és
ilyenkor magadról is beszélsz?
Ilyenkor abszolút magamról is beszélek. Tehát, hogy aki nem belenő az irodalomba egy magyar szakon, ahol már akár egyetemen találkozik folyóiratokkal, szerkesztőségekkel, egy olyan rálátást tud adni az irodalmi világra, ami egy nagyon fontos segítség az elején. Talán pont a legelső FISZ táboromban, amiben voltam, kaptunk egy térképet, szép Magyarország térkép, ahol fel volt sorolva, hogy melyik folyóiratot hova szerkesztik, a határon túli folyóiratok is, és ez már adott egy nagyon jó elindulást, hogyha ilyen folyóiratoknál akarok publikálni, és hát nyilván akarok, hogy ezt egy író akarok lenni, akkor merre érdemes elindulni. Mert bemegyek én magamtól a könyvtárba, és tényleg átnyálom az utóbbi 5 lapszámot az összes folyóiratból, de az, hogy ott vannak a műhelyvezetők, vagy ott van a FISZ elnökségéből, akik éppen ráértek és beültek. Ha jól emlékszem, akkor ezt a beszélgetést Tóth Ifra Júli és Borbát Péter tartották, és nem csak kiosztották a térképeket, hanem meséltek a folyóiratokról, meséltek arról, hogy hogyan küld az ember teljesen ismeretlenül szöveget egy folyóiratnak, hogy mire lehet számítani. Ezek nagyon sokat tudnak segíteni az indulásban.
Mondtad, hogy mindig is író szerettél volna lenni, vagy hát te már úgy nőttél fel, hogy író szeretnél lenni. Vissza tudsz emlékezni arra az első pillanatra, amikor egy saját szövegedet, novelládat, kis prózádat felolvastad valakinek, és előadtad, vagy megmutattad, hogy mi az, amivel te foglalkozol, és írtál valamit?
Hát a megmutatás az középiskolában barátoknak megtörtént, és mivel barátok ezért nagyon támogatók voltak. Hogyha nyilvánosságról gondolkodunk, akkor én azt hiszem, hogy FISZ-táborban olvastam föl nyilvánosan először, és rémes volt. Erről csak én tehetek, nem a tábor természetesen. Az egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy ugye amikor az előző szakmámat a háttérbe szorítottam ezért az új szakmáért, akkor azért én ott egy vezetőbeosztású sikeres ember voltam, akiről magabiztosan mozogtam az életben, és ezzel, hogy abszolút tudatosan visszamentem kezdőbe, kirántottam magam alól a talajt, tehát hogy a magabiztosság nagyon nagy részben eltűnt, és ráadásul ugye a kezdő íróknál gyakran megesik, hogy azonosítja önmagát a szövegével. Tehát, hogyha vélemény van, akkor az nem a szövegemről szól, hanem rólam, ebből ki kell nőni. Szerintem ezt nagyon fontos megtanulni, elengedni, de én akkor még ott abszolút ebben voltam, tehát szerencsére nem hallottam magam kívülről, de szinte biztos vagyok benne, hogy motyogtam, és érthetetlen volt az egész. Így legalább nem kaptam rá visszajelzést.
És hogyha valaki most szeretne elindulni ezen a pályán, vagy hasonlóan hozzád azt érzi magában 18-25-32 évesen, hogy én is író vagyok, vagy író leszek, csak még nem írtam semmit, akkor mit tanácsolsz neki, milyen lépéseket érdemes betartania neki, hogy ha visszanéz az életére, akkor 20-30 évvel később azt mondhassa, hogy igen, az lettem, amit terveztem.
Én szerintem mindenképpen érdemes minél hamarabb közösséget keresni. Itt most a kérdésben mondtál 3 számot, és szerintem az, hogy mennyi idős, aki neki akar állni írni, az befolyásolja, hogy hol érdemes elkezdeni. A nagyon fiataloknak például izgalmas lehetőség lehet a FISZ Junior, ami azt hiszem, hogy már pont megy, tehát, hogy erről a szezonról már le lehetett csúszni. Ezt, hogyha jól tudom, akkor a Élő Csenge és Kazimér Soma
minden
vezetik.
Minden esetben akkor a FISZ Junior érdemes megjegyezni.
Igen, van ilyen, hogy FISZ Junior, és van prózás, és van külön lírás kör, tehát, hogy ezt szerintem meg lehet nézni. Vannak nyári táborok, a legfiatalabbaknak a Hajdúböszörményi FISZ tábor mindenképpen volt, és remélem, hogy tud még lenni a szekszárdi magasiskola is, tehát nyáron mindenképpen táborok, és évközben pedig műhelyek. Covid előtt nehéz volt, hogy viszonylag kevés volt a vidéki műhely, tehát, hogy aki nem budapesti, annak nem volt könnyű a helyzete. Szegeden van egy nagyon izgalmas műhely, a Törzsasztal, egyben prózalíra, amit szerintem érdemes megpróbálni, de a Covidnak köszönhetően azért átvonultak műhelyek az online térben, és például Kukorelli Endre kisebb szünetekkel, de heti rendszerességgel vezeti online a műhelyét, lehet vinni prózát, lehet vinni lírát, be lehet hallgatni úgy is, hogy én még nem hoztam szöveget, hogyha valakinek azért túl izgalmas, vagy túl diszkomfort az első körben, úgyhogy szerencsére rengeteg lehetőség van, és hát rengetegen tanítanak írást, privát kurzusokon is lehet válogatni.
És nyugodtan menjenek akár matematika-informatika szakra is, mert az sem jelenti azt, hogy valaki végletesen eltávolodna a írói-szerzői pályától.
Én azt képzelem, hogy a programozás és a szépírás az két egymáshoz nagyon közel álló szakma, bár nem ez szokott lenni az elképzelés róluk, ezt majd egyszer tisztázom a gondolataimat, akkor lehet, hogy megírom egy eszében, van erős átfedés a kettő között.
Egyfajta mecenatúra programot is el lehet képzelni? Kaptál te, nem tudom, pályázati lehetőséget, anyagi támogatást arra, hogy ott folytasd a munkádat, vagy ez még távol áll, vagy lehet, hogy nem csak még, de hogy eleve nem erre jött létre?
Hát mondhatnám azt, hogy nem kaptam, és ez igaz, de nem érzem igazságos válasznak, mert nem is kerestem.
Én sosem voltam közel a Fiatal Írók Szövetségéhez, úgyhogy simán lehet, hogy vakon tapogatózom ebben a kérdésben.
Úgyhogy annyira nem látok bele, hogy milyen lehetőségek vannak. Én nem kerestem ilyen lehetőségeket, illetve most már kicsúsztam a FISZ a tagság életkori határaiból, úgyhogy nem is fogok ilyen lehetőségeket keresni. Ugyanakkor az biztos, hogy a személyes megjelenési lehetőségeket azokat kaptam felolvasásokon, ami nagyon jó. Gyakorolni is, megjelenni is, biztonságos környezet is tud lenni, tehát hogy minden, ami egy kezdőről leveszi a nehézségeket, abban tudnak segíteni, és hát tényleg sorra jelennek meg a FISZ könyvek, amik közül én azt gondolom, hogy elég sokat olvastam, és nagyon izgalmas kötetek.
Alakult-e már ki közötted és FISZ-es műhelyes társaid, esetleg közös táborozók között olyan szintű barátság, ami túlmutat már a Fiatal Írók Szövetségén, és kis önművelő körként is tudjátok magatokat elképzelni. Közösségépítésre is jó lehet FISZ-esnek lenni?
Igen. Igen, sőt, szerintem kell is. Ugyanis elképesztően értékes a műhely, de van egy nagyon nagy korlátja, hogy mivel rövid, ez egy 2-3 órás, maximum 4, hogyha nagyon belehúzunk alkalom, ezért nagyon erősen megvan határozva az, hogy mekkora szövegek férnek be egy műhelyre. És ez általában a próza műhelyeken 2 oldal szokott lenni, ami annak nem jó, aki hosszabbat akar írni, és szerintem hosszú távon annak se jó, aki nem akar hosszabbat írni, mert hogy bejáratódhat a 2 oldalasság, de hogy nem biztos, hogy érdemes benne maradni ebben a terjedelmi korlátban. Ezért abszolút nagyon hamar szerintem, nem tudom, sok éve kialakult egy olyan kör, akivel tudunk egymásnak szöveget küldeni, hosszabb szöveget is tudunk egymásnak küldeni, sőt volt, hogy privát táborokat szerveztünk, amikor leginkább nem arra volt szükség, hogy egymás szövegére visszajelzést adjunk, hanem átlendíteni egymást azon, hogy a fenébe írni kéne, de nincs kedvem, és nem megy, és küzdök, és nehéz leülni, és akkor szépen ott körbeültük a kanapét, vagy körbeültünk egy asztalt, vagy kiültünk a teraszra, és akkor pusztán attól, hogy nem csak én írok, hanem vannak mellettem, akik írnak, ez valahogy tud egy olyan aurát teremteni, ami segített.
Na, így a beszélgetés végére csak visszaértünk a füstös művész szalonokhoz nagy karfás fotelekkel. István, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elmondtad ezeket.
Köszönöm a meghívást.
Én pedig Gyürke Kata társszerkesztő és Rózsahegyi Gábor technikus nevében köszönöm szépen a figyelmet. Penke Bence vagyok, ez pedig a Jövő Hangjai volt. Találkozunk jövő héten.
A Jövő Hangjai című műsorunkat hallották.